Kedves hallgatóink! A következőekben a görögkatolikus atyák összeállítását hallhatják Aranyszájú Szent Jánosról és a görögkatolikus liturgia bemutatásáról.
Aranyszájú Szent János korának egyik legnagyobb egyházi alakja volt. A IV. Század közepén született Antiókiában. Gazdag családból származott, kiváló szellemi és szónoki adottságokkal rendelkezett. Egy ideig szülővárosa környékén élt remeteségben, de egészsége meggyengült, ezért visszatért a városba. Már diakónusként fölfigyelte képességeire. Áldozópapként hamar elterjedt a jó híre egészen a császárvárosig, Konstantinápolyig. Főpásztori működését nem nézték jó szemmel a császári udvar legfelsőbb köreiben, kétszer is száműzték. A második száműzetésekor 407. szeptember 14-én halt meg. Ezek voltak az utolsó szavai: mindenért Istené a dicsőség. Papi eszményét a papságról szóló művében fejtette ki, mely a nyugati kereszténységben is elismert és népszerű olvasmány volt a papság körében. Mikor is ünnepeljük az ő emlékünnepét? A bizánci egyház január 27-én emlékezik meg Aranyszájú Szent Jánosról. Egész pontosan ekkor emlékezünk meg arról a történelmi eseményről, amikor a száműzött püspök földi maradványait visszavitték Konstantinápolyba. Ez 438. január 27-én történt, ifjabb Teodosz császár uralkodása idején. Ugyanakkor megemlékezünk nem csak róla, hanem két másik püspökről január 30-án. Egyházi naptárunk, a bizánci egyházi naptár, a három szent főpap ünnepeként tartja ezt számon. Megemlékezünk Aranyszájú Szent János mellett Nagy Szent Bazil, Kappadókia főpüspökéről, valamint Nazianzi Szent Gergelyről. Rómában a 13. századtól szintén január 27-én tartották emléknapját, melyet 1969-ben szeptember 13-ára helyeztek át. A bizánci egyházakban ugyanakkor ezen a napon, szeptember 13-án emlékezünk meg a jeruzsálemi feltámadás templom felszentelésének ünnepéről, valamint a Szent és Életadó Kereszt felmagasztalásának előünnepét tartjuk, továbbá ekkor tartjuk az apostolok cselekedeteiből is ismert Cornelius százados emlékét. Aranyszájú Szent János liturgiáját kik is végzik, hol is ünneplik egyáltalán? A bizánci hagyományt követő ortodox egyházakban és a katolikus egyházon belül a görög katolikus egyházakban ünnepeljük Aranyszájú Szent János liturgiáját. Mit is jelent a liturgia szó? A liturgia a görög leiton ergon kifejezésből ered, amely közös munkát, közös tevékenységet jelent. Ugyanakkor a bizánci hagyományt követő egyházakban a szóhasználat kissé eltér a nyugati terminológiában ismertektől. A liturgia elsősorban nagy betűvel írandó, és a liturgia az eukarisztia ünneplését jelenti. A híveink is leginkább ezt értik alatta, hogy a liturgia az eukarisztia ünneplése, vagyis a szent misét jelenti. Aranyszájú Szent János liturgiáját mikor végezzük? Gyakorlatilag 10 alkalmat leszámítva, illetve nagy bőjt, úgynevezett aliturgikus napjait leszámítva, minden nap. Hogy is néz ki az Aranyszájú Szent János liturgia? Természetesen az Aranyszájú Szent János liturgiában is két, igazából három fő részre oszthatjuk a szertartás menetét. A szertartás első részét az úgynevezett proszkomédia, vagy előkészület képezi. Ekkor a pap és a segédkező diakónus előkészítik a liturgián használatos kenyeret és bort. Egy meghatározott rend szerint egy lándzsával az eukarisztikus kenyérből kivágnak egy nagyobb részt, egy kocka alakú részt, melyen egy pecsét is található, melynek értelme magyarul Jézus Krisztus győz. Ez jelenti Jézus Krisztust, a bárányt. Majd pedig egy további részként a pap kenyér darabokat helyez egy talpas tányérra, melyet diszkosznak nevezünk. Ezt követően a pap bort és vizet önt a kehelybe. Mind a kenyér, mind pedig a bor előkészítésekor ószövetségi és Jézus Krisztus kínszenvedésére vonatkozó bibliai imádságokat használ egyházunk. A liturgiánk második fő része a hit jelöltek liturgiája. Már a nevében is hordozza azt az emléket, amikor még a keresztelés nem csak gyermekkorban történt. Egész pontosan inkább felnőtteket kereszteltek meg, több éves előkészület után keresztelték meg őket húsvét éjszakáján, és ekkor vehettek részt először a liturgia teljes részén. De amíg ők felkészültek a keresztségre, a liturgiának az első részén vehettek részt. A liturgiának ezen szakasza hasonlít a római katolikus szentmisének azon részével, amelyet ige liturgiának neveznek. A hitjelöltek liturgiája egy áldással kezdődik. A pap áldást mond, áldott az Atya és Fiú és Szentléleknek országa, mindig most és mindenkor és örökkön örökké. És a nép válaszol, amen. Ezután könyörgéseket hallunk, melyet a liturgián szolgáló diakónus énekel. Majd pedig kiválasztott zsoltárversek és könyörgések váltakoznak. Ezután történik a liturgiának az első látványosabb eleme, az úgynevezett kis bemenet. Ekkor az evangéliumos könyvet fölemelik az oltárasztalról, majd pedig egy körmenetben a templomban gyakorlatilag körbeviszik, és ismét megállnak a szentét az hajótól látszólag elválasztó ikonosztázion előtt. Miután bementek a szentélybe a szolgáló diakónusok és papok, himnuszokat éneklünk. A liturgiánkban az előbb említett antifónák, vagyis kiválasztott zsoltárversek és a himnuszok, ezek az úgynevezett változó részei a szertartásnak. Ünnepkörökhöz, ünnepekhez kötődően az adott előírt himnuszokat énekeljük, melyben az ünnep tartalma röviden, veretesen össze van foglalva. Majd ezután egy nagyon rövid, de tartalmas fohászt is imádkozunk. Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Dicsőítjük a Szent Háromságot, ugyanakkor irgalomért is esedezünk. Amennyiben a Szent Liturgián püspök szentelésre kerülne sor, itt végzik el a püspök szentelést. Ezután következnek az olvasmányok. Érdekes módon az Aranyszer Szent János liturgiában, de nem csak abban, hanem a Nagy Szent Bazil liturgiában is, kizárólag újszövetségi olvasmányokat olvastat föl velünk az egyház. Először az úgynevezett apostoli szakaszból olvasunk föl, majd pedig az evangéliumból. Természetesen itt is az egyház meghatározza az apostoli szakaszok és az evangéliumi szakaszoknak a rendjét. Az apostoli szakasz, valamint az evangéliumi szakaszok körforgása húsvétkor kezdődik el. Ekkor kezdi el olvastatni velünk az egyház az apostolok cselekedeteit, valamint Szent János apostol és evangélista evangéliumát. Az olvasmányokat követően általában rövid homiliát, prédikációt mondunk, majd ismét könyörgések következnek. És a könyörgések közben véget ér a hitjelöltek liturgiája, és erre a diakónus is felszólítja a jelenlevőket, hogy jelöltek, távozzatok, és ismét békességben könyörögjünk az Úrhoz. A korai időkben ettől a ponttól kezdve csak a megkereszteltek vehettek részt az eukarisztia ünneplésében. Ahogy a hitjelöltek liturgiájának az elején is volt egy körmenet az evangéliumos könyvvel, itt a hívők liturgiájának elején is találunk egy másik körmenetet. Ez a körmenet már ünnepélyesebb. Ekkor történik az, hogy a diakónus, a szolgáló papság az előkészületben előkészített kenyeret és bort körmenetben fölviszik az oltár asztalra. És ez idő alatt éneklünk egy nagyon szép ősi éneket, az úgynevezett kerub éneket. Ebben a himnuszban megénekeljük, hogy mi valójában, akik részt veszünk ezen a szent és isteni szent liturgián, mindannyian együtt szolgálunk az angyalokkal. Sőt, a himnusz azt mondja, hogy kik a kerubokat titkosan ábrázoljuk, azaz mi jelenlévők, az elevenítő háromságnak háromszor szent éneket ajánlunk. Dicsőítjük az Istent, ahogy az angyalok dicsőítik az Istent a mennyben. Ég és föld összeér. Miután a himnuszt befejezték, ismét az előtett ajándékokért, a felajánlott kenyérért és a borért könyörgünk, hogy ez legyen az Isten előtt kedvesen fogadott áldozat. Ezt követően megvalljuk hitünket. Elimádkozzuk a Nicea konstantinápolyi hitvallást. Majd pedig az eukarisztikus ima, az anafora következik. Aranyszerű Szent János liturgiájában természetesen az Aranyszerű Szent János anaforát imádkozzuk. Liturgia történészek sokat és sokan vizsgálták már Aranyszerű Szent János liturgiájának ezen részét is. Hagyományosan azt tartjuk, hogy az Aranyszerű Szent János liturgiája vagy anaforája is részben a Nagyszent Bazili anaforának az egyszerűsített, rövidített változata. Ugyanakkor teljes bizonyosságot, hogy még variáció győzött az Aranyszerű Szent János anaforájának szerkesztésekor, ilyen nagy időben és távolságban ezt már nagyon nehéz eldönteni. Ugyanakkor Aranyszerű Szent János liturgiájának ezen pontja, ezen része mai gyakorlatunk szerint csak részben nyilvános, hiszen a hívők éneklése közben a pap az anaforának egy jó részét párhuzamosan elimádkozza. Természetesen, ahogy a nyugati hagyományban is, megemlékezünk az Isten üdvözítő tervéről, a teremtésről, arról, hogy az Isten nem feledkezett el rólunk a bűnbeesés után sem, és hogy Krisztus a világ életéért adta magát, amikor vállalta az önkéntes kínszenvedést, kereszthalált. Az Aranyszerű Szent János anaforában szó szerint megemlékezünk még az utolsó vacsoráról, amikor is megismételjük az Úr Jézus szavait, hogy vegyétek, egyétek, illetve igyatok ebből mindnyájan. Majd ezt követően a pap könyörög, a Szentlélek leesdésért könyörög, azért, hogy a Szentlélek szálljon le közénk, és hogy az előttet ajándékokat, a kenyeret és a bort, a Szentlélek változtassa át Krisztus Urunk testévé és vérévé. Ez idő alatt a pap így imádkozik. Felajánljuk még neked ezen okos és vérontás nélküli szolgálatot, és kérünk, könyörgünk, esedezünk, küldd le szent lelkedet reánk és ezen előtted levő ajándékokra, és tedd ezt a kenyeret Krisztusod drága testévé, és ami a kehelybe van Krisztusod drága vérévé, átváltoztatván a te szent lelkeddel, hogy a részesülőknek legyen a lélek józanságára, a bűnök bocsánatára, szent lelked közöltetésére, a mennyország teljességére, a benned való bizalomra, nem pedig ítéletre vagy kárhozatra. Ezekben a sorokban is megmutatkozik, hogy a szent lelket kérjük magunkra is, hogy akik részesülünk ebből a kenyérből és ebből a borból, amely már Krisztus teste és vére, mindannyian még jobban beépüljünk Krisztus Urunk egyházába. Az eukarisztikus ima, vagyis az anafora elimádkozása után még néhány könyörgést énekel a diakónus, majd pedig az Úr imádságát, a mi atyánkot imádkozzuk el. Ezt követően beszélhetünk az áldozást megelőző cselekményekről. Egy érdekes, a hívők számára kevésbé látványos elemről szeretnék itt röviden még szólni. A bizánci egyházban sokáig nem vitatták, nem keresték azt a pontot, hogy vajon mikor van az a pillanat, amikor a kenyér és a bor Krisztus teste és vére lesz. Ugyanakkor egy dologban biztosak voltak, hogy a szent áldozásig ez bekövetkezik. És ennek egy jelképes cselekedeteként egy kis edényben forró, meleg vizet hoz az oltárszolga a diakónushoz vagy a paphoz. És ezt a forró vizet, nem túl nagy mennyiségben természetesen, a pap beleönti a kehelybe. Ennek kettős értelme van. A melegség, a forróság jelképezi a tüzet. Ezzel utalunk vissza a pünkösdi csodára, amikor az apostolok fölött lángnyelvekben megjelent a Szentlélek. És ez a gesztus, hogy beleöntjük a forró vizet a borból lett Krisztus vérébe, kihangsúlyozzuk, hogy a Szentlélek leszáll, és ezen adományokat Krisztus testévé és vérévé teszi. Főpapi liturgián ekkor előbb a papság áldozik meg, majd pedig megáldoztatják a híveket. Az áldozást követően háladó könyörgések vannak, melyeket az úgynevezett elbocsátó imádság követ, amikor a szertartást végző pap vagy püspök a híveket megemlítve, ami üdvözítünk Jézus Krisztust, megemlítve az Istenszülő Szűz Máriát és a szenteket, elbocsát bennünket. Aranyszerű Szent János liturgiájának egyik legfontosabb része a könyörgés. Több könyörgés sorozat, úgynevezett ekténia található a szertartásunkban. Ekkor a diakónus különböző fohászokat mond el, a mi nevünkben, a közösség nevében. Békéért, kedvező időjárásért, településünkért, a hierarchiáért, a püspökökért, a templomban jelenlévőkért, mindannyiunkért imádkozunk. Imádkozunk az adományokért, hogy kedvesen fogadott adományok legyenek. Imádkozunk azért, hogy az égi és földi liturgia összeérjen. Már említettem úgynevezett körmeneteket, az úgynevezett kisbemenetet és nagybemenetet. Ezek a szertartásunk ünnepélyesebb elemei közé tartoznak. Ugyanakkor megfigyelhetjük azt is, hogy a szent liturgiában külön helye van a püspök szentelésnek, a pap szentelésnek és a diakónus szentelésnek. Utaltam már arra, hogy az olvasmányok előtt történik a püspök szentelés. Mikor történik a pap szentelés? Az adományok átvitele után, miután a szertartást végző püspök és segédlete az előkészített ajándékokat fölhelyezi az oltára. Ezután következik a pap szentelés. A diakónus szentelés még később történik, szinte a mi atyánk imádkozása előtt. Hogy is alakult ki ez a fordított sorrend? Természetesen ennek is van jelentősége, hiszen a püspök feladata a tanítás, hogy vezesse a rábízott népeket és tartsa meg őket az igaz hitben. A pap az eukarisztia bemutatásánál is segítkezik, egész pontosan, ha nincs jelen püspök, akkor a pap végzi az eukarisztikus ünneplést, ő vezeti a szent liturgiát. A diakónus pedig segítkezik az áldozat bemutatásakor, és ő már az anafora, az eukarisztikus ima után szentelődik diakónussá. Egy másik vélekedés szerint ezért is fontos, hogy megértsük, hogy miért alakult fordított sorrendben a püspök, pap és diakónus szentelés. Egy magyarázat szerint azért, hogy kikerüljék azt a visszaélést, hogy egy liturgiában valaki az egyházi rend valamennyi fokozatát elnyerhesse. Egy másik nagyon fontos karaktere Aranyszerű Szent János liturgiájának, de ugyanakkor ide sorolhatjuk Szent Bazil liturgiáját is, hogy a pap, illetve a diakónus mindig többes szám első személyben imádkozik. Szinte alig van olyan imádság, ma 4-5 ilyen imádságunk van, amikor nem többes szám első személyben imádkozik a pap vagy a diakónus. Mindannyiunk minden résztvevő nevében könyörög, és imádkozik Istenhez. A szent liturgia minden körülmények között énekes szertartás. A nagy bemenetet megelőző fohászokban és itt a görög szövegekben külön imádkozunk az éneklőkért. A mai görög verzióban külön megemlékeznek az énekesekről. De a legfontosabbat mégis szeretném kiemelni, hogy hol is ünnepeljük Aranyszerű Szent János liturgiáját. Természetesen a templomban. Ugyanakkor a templom térszerkezete és a liturgia szoros egységet alkot. Hatással van a templom építészetre az a liturgikus elvárás, hogy a liturgia és a tér, amelyben azt imádkozzuk, egy szoros egységet alkosson. Ha vízszintesen szemléljük a teret, akkor a templomnak három része van. Az első része az előcsarnok. A korai időkben itt tartózkodhattak a hitjelöltek. A második része a templomnak a templom hajó, melyet egy ikonfal, egy képállvány, úgynevezett ikonosztázion választ el a harmadik résztől, a szentétől. Nagyon fontos azt kiemelni, hogy az ikonosztázion nem elválaszt, hanem összeköt. Összeköti a szentét a hajóval. Összeköti az imádkozó hívőket a szentében imádkozó papsággal. És a diakónus helye, amikor könyörgéseket mond, a két tér határán található. Az ikonosztázion előtt az oltár felé fordulva mondja el a könyörgéseket. Mögötte a nép, és mindannyian az oltár felé fordulnak, és így olvassa föl a diakónus a könyörgéseket. Ugyanakkor nagyon fontos azt is megemlítenünk, hogy az ikonosztázion csak térben választ el, valójában összeköt. Ugyanis az ikonok önmagukban ablakok a mennyország felé. Ezen az ikon állványon, ezen az ikonosztázionon három ajtó található. És a középső, az úgynevezett királyi ajtón találhatjuk az örömhírvételnek a jelenetét, amikor Gábriel arkangyal megjelenik Máriának, és közli vele az örömhírt, hogy fiút fog szülni, akinek a Jézus nevet fogja adni. És a bizánci egyházban ez az ünnep nagyon fontos, hiszen az ég és a föld Mária méhében találkozik. Az isteni világ és az emberi világ összeér. És ez az összeérés, ez a kapcsolódás jelenik meg a királya ajtón, amikor a menny, a szentély és a föld, a hajó találkozik. A királya ajtó számunkra azt üzeni, hogy az Isten lehajolt közénk. És a pap valamennyi esetben, amikor áldást ad a hívőkre, kifordul és eljön eddig a határig, a királya ajtóig, jelképezve azt, hogy az ég és a föld találkozik, és hogy az Isten jön közénk, amikor a pap megállt bennünket. Ugyanakkor a liturgikus térnek van egy másik oldala is. Nem csak vízszintesen szemléljük a teret, hanem függőlegesen is. Nagyon sok országban, hazánkban is több-kevesebb templomot is kupolás templomként építenek föl. A kupola jelenti a mennyországot. A kupola tetejében meg van festve a pantokrátor, Jézus Krisztus. A bizánci templomban alapvetően a rend uralkodik, és ennek a rendnek az uralkodója maga Jézus Krisztus. Az ég és a föld találkozik a térben, az ég és a föld találkozik a szent liturgiában is. És itt szeretnék visszautalni a nagy bemenetre, amikor is azt énekeljük, hogy mi mindannyian jelenlévők, azokat az angyalokat jelenítjük meg, akik az Istennek odafönt, az ő trónusa előtt háromszor szent éneket zengenek. Hogy mennyire is valóságos esemény a mi életünkben az, hogy a földi liturgia és a mennyei liturgia összekapcsolódik, összeér egymással, mi sem bizonyítja jobban, mint a kijevi nagyfejedelem története, amikor elküldte követeit, hogy melyik vallást kövessék, figyeljék meg a különböző népek vallásosságát, és elküldte követeit Konstantinápolyba, Rómába, a bolgárokhoz, még a távoli Egyiptomba is, és amikor visszatértek követei, egyenként meghallgatta őket. És soron következtek azok a követek is, akik részt vettek Konstantinápolyban az ottani keresztények ünnepén. Részt vettek egy szent liturgián, amiután ők így fogalmazták meg a tapasztalatukat. Olyan élményben volt részük, hogy nem tudták eldönteni, hogy most vagy a földön vannak, vagy a mennyben. És ez a tapasztalat is azt mutatja meg, hogy az ég és a föld együtt ünneplése bennünket kiemel, fölemel és a menny felé irányít.
A görög katolikus atyák összeállítását hallatták Aranyszájú Szent Jánosról és a görög katolikus liturgia bemutatásáról. Mária Rádió.